Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim, még egyedül vagyok, remélem nem sokáig, és hamarosan többen is csatlakoztok majd. Ma esti tanuláshoz itt van Hochwald Timi, aki mindig az elsők között tanulókörünk oszlopos tagja. Jó estét kívánok neked, Timi, itt van Szilágyi Tomi, szintén oszlopos tagja tanulókörnek, Andrea, Majoros Timi, Dávid, egyre gyűlnek, kedves barátaim, jó estét kívánok mindenkinek, szeretett üdvözlök mindenkit. Marján Zsoltit nem mindenkinek a nevét dobja föl a Facebook, úgyhogy ezt ismét hangsúlyozom, hogy nem azért nem üdvözlök mindenkit, mert nem örülök mindenkinek, hanem azért, mert nem mindenkinek a nevét dobja föl. Itt van Kósa Laci barátom, akinek a gyönyörű lányával ma volt szerencsém találkozni, vagy tanítani az iskolában. Jó estét kívánok Csillának, jó estét kívánok Gábornak, szeretettel üdvözlök mindenkit. Van egy pár dolog, amit meg kéne beszélnünk ma. Igen, és aztán utána remélhetőleg folytatjuk a misnát. Nem is egy kérdés érkezett, hanem egy nagyon kedves levél, amit most felolvasok nektek, és aztán mindjárt elmondok egy történetet ezzel kapcsolatban, ami eszembe jutott, ezt mindenképpen meg akartam veletek osztani. Azt írja a kedves tanulótárs: kedves rabbi, a minap előadásában megszégyenítés megsemmisítő hatásáról beszélt. Nos, hogy mennyire igaz ez a tanítás, azt engedje meg, hogy saját példámon keresztül illusztráljam, írja a kedves tanulótársunk. Jó estét kívánok Ács Lacinak, Imánuelnek, Györgynek, Berninek, Villőnek, természetesen Gágy Gyuri barátomnak. Nos tehát, még azt írja a kedves levélíró: még az 50-es években kisgyerekként egy iskolai nyári táborozáson vettem részt. Valamelyik nap zsíros kenyér volt uzsonnára, a zsíros kenyerek hatalmas tálcámokon voltak elhelyezve, és hosszas sorban állás után a napközis tanár mindenkinek adott egy szelet kenyeret. Mint örökké éhes kisgyerek azonnal befaltam az adagomat, és ismét beálltam a sorba. A tanárnak gyanús lettem, és megkérdezte: te már egyszer kaptál kenyeret? Azt válaszoltam, hogy nem. Na akkor nyisd ki a szádat, mondta a tanár, persze egyből kiszúrta a kenyérmozsákot a fogaim közt. Ekkor a többiek előtt nagy hangon leszidott mindenféle társait megkárosító tolva, igazembernek nevezett, és elzavart az asztaltól. Nos, akkor átéltem a megsemmisülés érzését, és még most is, 60-valahány év után távlatából ég az arcom, erre az esetre gondolok. Nem vagyok egy lelkizős típus, de akkor a tanár félrehív és két pofon kísérletében lerendezi a konfliktust, ma már nem emlékeznék semmire. A megszégyenítés viszont jobban fájt, mint akármilyen testi sértés, vagy testi fenyítés. És azt gondolom, hogy ez nekem nagyon meghatott ez a történet, mert egy ilyen sztori 60 év után is benne marad az emberben. A nyilvános megszégyenítéshez nincsen hozzá hasonló. Egyszer mesélte egy, és a következő sztori jutott eszembe, amit hallottam egy amerikai rabbiról, akinek most a nevét inkább nem említem, és azt mesélte ez a rabbi, hogy egyszer egy esküvőn odament hozzá egy fiatalember, és azt mondta ennek a rabbinak, az esküvőn találkoztak, azt mondta neki, szóval neki: rabbi úr, nem tudom, hogy emlékszik-e rám. És mondja a rabbi, hogy nem, de ez a rabbi az iskolai tanár volt, ilyen általános iskolai tanár. És mondta, hogy nem, és azt mondta a fickó, hogy tudja, rabbi úr, én ön miatt maradtam vallásos, én ön miatt nem hagytam el a vallásos életet. És mondja a rabbi, hogy mi történt, és akkor azt mondja neki, hogy nem tudom, hogy a rabbi úr emlékszik-e, de egyszer az iskolában valakinek eltűnt a karórája, eltűnt az órája. Az osztályban az egyik gyereknek eltűnt az órája. És akkor azt mondta a rabbi, hogy olyan szép ez a történet, hogy elsírta magam, amikor hallottam. Mindjárt ti is el fogjátok sírni magatokat, mert zseniális. Eltűnt valakinek az órája az osztályban, és azt mondta a rabbi, hogy mindenki álljon ki egy sorba, csukja be a szemét, és a rabbi mindenkinek benyúl a zsebébe, és megnézi, hogy kinek a zsebében van az óra. És azt mondja ez a fickó a rabbinak, hogy természetesen azt gondoltam, hogy ott meg fog nyílni előttem a föld, ott volt a zsebemben az óra, amit elloptam valakitől, azt hittem, hogy ez rémesen kínos lesz. És hogy a rabbi, amikor kitapogatta, azt mondta, mindenki csukja be a szemét, és amikor kitapogatta az órát, akkor nem mondta utána hangosan a nevemet, nem szégyenített meg mások előtt, nem mondta el, hogy én voltam az, akinek a zsebében megtalálta az órát. És azt mondja a fickónak, a rabbinak, azt mondja, most már csak azt szeretném öntől megkérdezni, ennyi év után, hogy nem emlékszik rám. Hát ez biztos emlékszik erre az esetre. Biztos emlékszik erre az esetre, hogy nem tudja, hogy ez az ember én vagyok, akinek a zsebében megtalálta az órát. És akkor a rabbi annyit mondott, hogy az én szemem is csukva volt, amikor a zsebekben turkálta. Szóval olyan szép történet, olyan megható történet, hogy vissza akarta szerezni, nem akarom túlmagyarázni a sztorit, biztos értitek, de vissza akarta, meg akarta keresni azt az órát, de közben nem akarta megtudni, hogy ki volt az, aki elvette azt az órát. Úgyhogy olyan történet, ami nagyon jól mutatja azt, hogy az embernek milyen messzességekbe, milyen távlatokba kell elmennie ahhoz, hogy másokat ne alázzon meg nyilvánosan, hogy másokat ne szégyenítsen meg nyilvánosan. És persze a megszégyenítés, szóval nyilvánvalóan, tudom, én néztem tegnap, csak egy kis, ilyen kis anekdóta, tegnap este néztem, vagy pontosan ma reggel néztem a tegnap este Egyesült Államokban zajló első elnökjelölti vitát Donald Trump elnök és Joe Biden, a demokrata párt kívója között, és azon gondolkoztam, olyan borzasztó dolgokat mondtak egymásnak, egészen kritikán aluli volt a színvonal, de az jutott eszembe, hogy ugye ott megsérteni, vagy megalázni nyilvánosan valakit, az nyilvánvalóan más kategóriába esik, hiszen az ember, aki részt vesz egy ilyen vitán, jelen esetben az alelnök, volt alelnök, vagy a mostani elnök, ők nekik ez benne van a pakliban. Ugye részt veszel ebben a vitában, akkor ott benne van, hogy ott kígyót békát fognak fújni rá. Tehát nem ilyen esetekről beszélek, hanem az egyszerű, a kis esetekről beszélek, az olyan egyszerű hétköznapi dolgokról, amikor a saját gyermekedet, a saját gyerekedet ne szégyenítsd meg önmaga előtt, amikor rajta kapod valami csintevésen, akkor, amit egy gyerekeknél előfordul, akkor legyél annyira érzékeny, hogy ne szégyenítsd meg akár saját maga előtt sem, pláne nem magad előtt, vagy te előtted. Ne, őrizze meg a méltóságát, hogy a gyereknek is szüksége van, és a gyereknek is joga van a saját méltóságához. Nem lehet ezt ettől megfosztani egy gyereket. Egy gyerek védtelen, a gyerekek még védtelenebbek, mint a felnőttek a ilyen tekintetben. És a kisgyereknek is ilyen szempontból vannak jogai, egy kisgyerek sem tudja megvédeni magát, egy kisgyereket sem szabad. Én emlékszem, és sose felejtem el, hogyha még anekdotálatok egy ilyen privátot, akkor megosztom veletek, hogy ez a kedves levélíró írta ezt a zsíros kenyeres történetet 60 évvel ezelőttről. Képzeljétek el, hogy milyen mély benyomást, milyen mély sebeket okozott ez a látszólag apró incidens. Ez a látszólag apró incidens, hogyha ez a kedves Tamás nevű tanulótársunk 60 évvel később is emlékszik erre. Milyen mély, milyen drámai, és már 60 év alatt biztos elhalványultak a dolgok, de az elején ez milyen intenzív lehetett, és mennyire személyiségformáló, és az embernek az egész életét meghatározza és formálja. Az előbb, amit a történetből, amit mondtam, ez az ember, ez emiatt maradt vallásos, emiatt maradt hű, mert ez a rabbi úgy viselkedett. Ez a rabbi úgy viselkedett, azt írja Fluk Gyuri, hogy minden privát anekdota jöhet. Szóval ez a rabbi úgy viselkedett, hogy nem alázta meg, és azt gondolta, hogy ez itt egy tóra hű zsidó, ez itt egy olyan zsidó ember, aki a tóra alapján él, aki a tóra hogy mondják, értékrendje szerint látja a világot. Ácslaszi azt írja, trauma. Igen, borzasztó trauma tud lenni. Én se felejtem el, hogy másodikos általános iskolás koromban nem mertem kikérni, volt egy nagyon szigorú osztályfőnököm. Elsőben nagyon cuki osztályfőnök nénim volt, és a második általános iskola, tehát 7-8 évesek voltam. És másodikos koromban volt egy boszorkány osztályfőnököm, és féltem kimenni WC-re, féltem kikéreckedni, amikor pisilni kellett menni, féltem kikéreckedni, és bepisiltem, és emlékszem, hogy az osztályfőnök fölállított, és megalázott mások előtt, amiért bepisiltem. Máig bennem van, majdnem 40 évvel később, hogy ennek milyen személyiségformáló, hogy ez miként hat az ember pszichére, nem vagyok pszichiáter vagy pszichológus, hogy ezt kielemezzem, nem tudom, de azt gondolom, hogy nagyon mély sebeket okozhat. Biztosan, hogy kevés dologra emlékszem 7-8 éves koromban, erre az incidensre emlékszem. Nem emlékszem túl sok dologra. Ugye, tehát ezek nagyon meghatározó élmények, nagyon meghatározó. Ami persze az ember nem tud mit tenni, mi nem, sose tudhatja, hogy a gyerekének mik azok az élmények, amelyek meghatározóak lesznek, de igyekezzünk nem ilyen negatív, főként nem megszégyenítéssel vagy megalázással járó dolgokat csinálni. Ugye ma is trauma, ugye valaki kedves Ács Péter, akinek a kereszt, hogy a utónevét nem tudom, de azt írja, 12 éves koromban azt mondta, hogy ne hazudj, és ez ma is trauma, ez borzasztó trauma. Ezek borzasztó traumák. Gyerekkorban ilyen traumákat, ilyen sérüléseket elszenvedni, ezek egészen borzasztóak. Úgyhogy ezt csak el akartam nektek mondani. Oké. Ugye tegnap ennek a furcsa nevű rabbinak, akit úgy hittak, hogy Ben Bagbag a mondását cincáltuk szét, aki azt mondta, hogy forgasd a tórát, egyre csak forgasd, mert minden benne van. Búvárkodj benne, mélyülj el benne, mellette öregedj meg, és ne tágíts tőle, mert nincs nála jobb dolog. Szóval erről beszéltünk, hogy a Tóra milyen központi szerepet tud elfoglalni az ember életében. Most a következő, ennek a misának a második fele, Ben Hey Omer, ugye ez egy másik furcsa nevű rabbi, akiről tegnap szó volt, aki ugye úgy gondoljuk, úgy tudjuk, hogy egy betért, nem zsidónak született ember volt, és ezért volt ilyen furcsa neve, hogy Ben Hey. Nagyon kedves vagy, Tibor, köszönöm szépen, remélem, hogy jó egészségnek örvendez. Ben Hey Omer azt mondja, le fum cára ágra, egy nagyon híres mondás, le fum cára ágra azt jelenti, hogy az erőfeszítéshez képest jár a jutalom. A jutalom az erőfeszítéshez képest jár. Szó szerint itt úgy fordítja a fordító, hogy minél nagyobb a fáradozás, annál nagyobb a jutalom. Ugye ez ugye nyilvánvalóan jellemzően ez az Isten szolgálatra, parancsolatok betartására vonatkozó gondolat, de nem csak arra vonatkozó gondolat. Ugye nem csak arra vonatkozó gondolat. Minél nagyobb az erőfeszítés, annál nagyobb a jutalom. Le fum cára ágra. Ugye azt látjuk, amikor az ember mondjuk fut, vagy magasat ugrik, ugye? Minél inkább beleadsz minden erődet, minél inkább oda teszed magad, annál magasabbra tudsz ugrani, annál gyorsabban tudsz futni, annál jobban el tudod érni a célodat. De igazából, amit a misna mond, amit a misna milyen kifejezést használ a misna, az az, hogy le fum cára ágra. Amilyen a fájdalom, olyan a jutalom. A cára az azt jelenti fájdalom. Tehát van valamilyen üzenete van ennek a misnának, ami azt hivatott közölni velünk, hogy az erőfeszítés az bizony fáradtságos, az erőfeszítés az bizony vagy fájdalommal jár. Ugye? Nem könnyű dolog minden reggel fölkelni kora reggel. Nem könnyű dolog egész nap gürizni, egész nap dolgozni, egész nap hajtani. Nem könnyű dolog. Sokkal könnyebb dolog fölkelni később reggel, és lustálkodni egész nap. Ez lehet, hogy sokkal könnyebb dolog. De az eredmény az kézzel fogható különbség. Le fum cára ágra, minél nagyobb a fájdalom, minél nagyobb az erőfeszítés, minél jobban oda teszi magát az ember, annál jobb lesz az eredménye. Le fum cára ágra. Ugye az ember, a dolgok ezen az életben, ezen a világon úgy tűnik, hogy nem jönnek nagyon egyszerűen, nem jönnek nagyon könnyen. Úgy tűnik. Nagyon ritka az, hogy az embernek az ölébe potyan valami, anélkül, hogy bármilyen erőfeszítést tett volna. Nagyon ritka dolog az, hogy az ember nyer a lottón, és élete végére minden anyagi problémája megvan oldva. Nagyon ritka dolog az, hogy az ember olyan vagyont örököl, amitől aztán egész életében nem kell foglalkoznia a pénzzel. De ez nem csak anyagi jólétre vonatkozik, vagy gazdagságra, vagy egyáltalán bármiféle materiális dologra. Vonatkozhat párkapcsolatra is. olyan lesz az eredménye annak, amit bele, amilyen pá, olyan párkapcsolat lesz az eredménye a kapcsolatodnak, amennyi erőfeszítést te beleteszel. És minél több erőfeszítést teszel bele, minél nagyobb a fájdalom, minél jobban oda teszed magad, annál inkább várhatsz el pozitív eredményt. Ugye egy párkapcsolatban is, a párkapcsolatban is így van ez a dolog. Egy házasságban is így van ez a dolog. Egy házasság sem olyan kapcsolat, amit az ember, most már akkor elvettem feleségül, vagy most már hozzámentem, és akkor hátradőlhetek, és elengedhetem magam. Szó sincs róla. És a házasság sem ilyen, egy barátság sem ilyen, semmilyen kapcsolat nem ilyen. A két emberi kapcsolat az olyan, mint egy virág, az folyamatosan locsolni kell, folyamatosan gondozni kell, folyamatosan ápolni kell. Mert különben elszárad, elhanyagolhatod egy-két napig, elhanyagolhatod egy napig, elhanyagolhatod két napig. De ha túl sokáig hanyagolod el, akkor elszárad. Ez vonatkozik a párkapcsolatokra, ez vonatkozik a barátságokra, ez vonatkozik a házasságra, ez vonatkozik a munkára, vonatkozik az anyagi javakra. Folyamatosan küzdeni kell az élet, olyan, mint a vízipólóban, a vízilabdában folyamatosan taposni kell. Folyamatosan taposni kell, különben elsüllyedsz. És hogyha elkezdesz süllyedni, ha kicsit abba hagyod a taposást, akkor kétszer olyan nehezen kell taposni ahhoz, hogy megint ugyanoda a felszínre kerülje. Le funkcár ágra. Minél többet teszel bele, annál nagyobb lesz a jutalom. Miközben ez borzasztóan ijesztő is tud lenni az ember számára egyébként, ugyanúgy nagyon megnyugtató is tud lenni az ember számára. Hiszen milyen megnyugtató, mennyire megnyugtató dolog az, hogy tulajdonképpen azt mondja a misna, amit mondani akar azzal, hogy le funkcár ágra, minél nagyobb a beletett, minél nagyobb az odaadás, annál több a kivett jutalom, az eredmény. Ezzel azt is mondja a misna, hogy te vagy egyedül annak a letéteményese, hogy milyen eredmény fog születni. Ez csak rajtad múlik. Ha sokat teszel bele, hogyha fáradozol, hogyha beleteszed apait, anyait, akkor számíthatsz pozitív eredményre. De hogyha nem fáradozol, ha lusta vagy, ha nem teszed oda magad, akkor semmilyen jogon nem várhatsz pozitív eredményt. Talmud mesél egy érdekes történetet, a Midrás igazából mesél egy érdekes történetet, amikor Mózes, ugye abban a kosárba ugye, bele kellett tenni, mert ugye az volt a rendelet, hogy a zsidó fiúkat, ha a zsidóknak fiúk születik, akkor azt meg kell ölni, és ilyesmi, és akkor Mózes anyja, akit Jochevednek hívtak egyébként, és az apja, akit Amrámnak hívtak egyébként, szóval az apjuk meg az anyjuk úgy döntött, hogy beteszi őt egy kosárba, és elereszti a Níluson, hogy ne hallja, ahogy a gyerek szenved. Ugye? Biztos, hogy mindenki ismeri ezt a történetet. És azt mondja a Tóra, hogy a fáraó lánya ugye fürödni volt a Nílusban, és meghallotta a gyerek sírást a kosárban, és benyúlt, és kihúzta a kosarat. És elmesélik a kommentátorok, elmeséli a Midrás, a Talmud, elmeséli, hogy a Nílus egy nagyon hossz, nagyon széles folyó. Hogy tudta kihúzni a kosarat? Hogy tudta kihúzni a kosár? A Nílus az egy, nem egy nagyon gyors folyású folyó, de mégiscsak egy elég széles folyó, és sodródott a kosár. Hogy tudta a fáraó lánya, akit egyébként Bátyának hívtak, ezt nem írja a Tóra, ezt a Talmud meséli, akit a Bátyának hívták a fáraó lánya, hogy tudta kihúzni a kosarat? És azt meséli a Tóra, hogy annak dacára, hogy a kosár nagyon messze volt tőle, több tíz méterre, nagyon messze volt tőle, ennek dacára a fáraó lánya kinyújtotta a karját, holott tudta, hogy a karja csak másfél méter hosszú. Lehetetlen, hogy elérje a kosarat. Látsz, a Dunában úszni egy kosarat a Duna közepén, akkor a legtöbb ember ki se nyújtja a karját, hogy megpróbálja elérni. De azt mondja a Midrás, hogy a fáraó lánya megpróbálta kinyújtani a karját, és történt egy csoda, Isten meghosszabbította a karját 10 méteresre, 20 méteresre, és ki tudta húzni a folyóból a kosarat. Miközben ez egy nagyon aranyos, cuki történet, eközben nagyon mély mondani valója van. És a mély mondani valója az, hogy amikor lehetetlennek látszó feladatnál sem szabadna az embernek azt mondani, hogy ez lehetetlen, ez ki van zárva, még csak meg se próbálom. Ezt nem mondhatod, hanem azt kell mondjad, hogy ugyan szinte lehetetlennek tűnik, de én akkor is meg fogok tenni mindent azért, hogy sikerüljön. Ezt mondta a fáraó lánya is, hisz szinte lehetetlen, hogy a karom beérjen a Nílus közepéig. Hát a karom csak másfél méter hosszú, a Nílus meg baromi széles, de mégis kinyújtotta a karját a lehető leghosszabb távra, kinyújtotta a karját, és akkor Isten, amikor ezt látta Isten, hogy lehetetlennek tűnik, de te megpróbálod? Lehetetlennek tűnik, de te megpróbálod, na akkor én majd segítek neked. Ha meg se próbálod, akkor Isten nem fog segíteni. Akkor fog segíteni, akkor tolja meg Isten, hogy szeretek mondani, hogy rövid a karod, tolj meg egy lépéssel. Akkor fogja Isten megtoldani egy lépéssel a te rövid karodat, hogyha megpróbálod. Ha megteszel mindent, ha maximális erőt fejtesz ki, akkor a Teremtő értékeli az igyekezetedet. És ha igyekezel, akkor biztos lehetsz benne, hogy a Teremtő hozzá fogja adni azt az extra lépést, azt az extra hiányzó hosszat. Le funkcárágra. A siker annak következménye, amilyen erőfeszítést beleteszünk. Ami még egyszer, miközben nagyon ijesztő, közben nagyon megnyugtató is. Az, hogy az ember cselekedeteinek van értelme. Az, hogy az ember erőfeszítésének van értelme. Az, hogy az ember kínjának van értelme. Amit a Tóra ír, amit olvasunk a Tórában, amikor Ádám és Éva ugye eszik a tiltott gyümölcsből, ugye a jó és a rossz tudásának fájának gyümölcséből, esznek, és utána Isten egy átkot szór az emberre. Ugye a nő azt az átkot kapja, hogy fájdalmas legyen a gyerekszülés, a férfi pedig azt az átkot kapja, bezoja a pecha tohal lechem, a homlokod verejtékével egyet kenyeredet. Az az ember jussa ezen a világon, hogy a homloka verejtékével kell, hogy a kenyeri, hogy a homlok, hogy a munkáddal kell megkeressed a kenyeredet. Nem fog az öletbe pottyanni semmi ezen a világon. A homlokod verejtékével fog pottyanni az öletbe ezen a világon. Ugye a férfi azt az átkot kapta, a nő pedig azt az átkot kapta, hogy a gyerekszülés az fájdalommal jár, aminek szintén van egy nagyon mély üzenete, és ez a mély üzenet, sok mély üzenete van, de az egyik mély üzenet az, hogy, a nagyon fantasztikusan jó dolgok, azok fájdalomon keresztül történnek. Hogy szokták mondani, amielőtt felvirrad a hajnal, azelőtt van a legsötétebb. A jó dolgok a világon fájdalom útján következnek be. A gyerekszülés ilyen. Ugye a legcsodálatosabb dolog a világon egy gyerek születése, és hogyan születik egy gyerek. Pokoli fájdalom által. Ugye ez az üzenete Éva átkának. Az a férfi átkának, és egyben az ember átkának is pedig az az üzenete, hogy a te erőfeszítéseden múlik, hogy hogyan boldogulsz. Legfőképpen azon múlik. És hogyha igyekszel, és hogyha oda teszed magad, akkor Isten megsegít. Vagy nem, attól függően, hogy mi a terve. De az nem mentesít fel téged az alól, hogy megpróbáljad. Ahogy megpróbálta a fáraó lánya is benyúlni a Mózes kosárért, annak dacára, hogy eleve lehetetlen volt, amit megpróbált. Ugye a marhaz, amit odaállsz a Clark Ádám téren, odaállsz a Duna, és megpróbálsz benyúlni a közepéig. Lehetetlen. De ha meg se próbálod, nem is fog, biztos, hogy nem fog sikerülni. Ezt mondja ebben hey, le funkcárágra. Amilyen az, adjon Isten, vagy amilyen a, hogy miket írtok itt ilyen tök jó közmondásokat, amik ugyanezt a gondolatot mondják meg, hogy ki mint vett úgy arat például. Ki mint vett úgy arat. Ez borzasztóan ijesztő egyébként, ha engem kérdeztek, ez borzasztóan ijesztő, hogy rajta múlik a siker. Én vagyok a sikerem legfőbb kulcsa, és én lehetek a sikerem legfőbb ellensége is. én lehetek saját magam legfőbb ellensége, és én lehetek saját magam legfőbb támogatója, és legfőbb segedelme és segítsége is. Azt írja Illés László, de amikor megvan a baba, a fájdalom minimál, ha a boldogság maximum. Persze, azon el is múlik, az ember elfelejti utána, persze. De ez része a valami jó születésének. Ezen a világon úgy tűnik, hogy ennek a jó, valami jó születésének. Azt írja Angéla, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Pontosan. Legfőképpen segíts magadon. Ha azt rendelték el az égben, hogy neked nyerni fogsz a lottón, de nem is veszel egy lottószelvényt, akkor nem fog tudni teljesülni az áldás. Nem fog tudni teljesülni az áldás neked. Meg kell tenni. Ezt úgy hívják egyébként a rabbinikus irodalomban, ezt úgy hívják a judaizmusban, hogy histádlut. Histádlutnak hívják azt a fogalmat, histádlut. Az a fogalom, hogy az ember mindent meg kell tegyen a saját lehetőségeihez képest, hiszen Isten csak azon keresztül tudja az áldást, vagy csak azon keresztül szórja az áldását. Laci azt írja, ki mint veti ágyát, úgy alussz álmát. Így van. Ki mint vet úgy arat, ki mint veti ágyát, úgy alussz álmát. Segíts magadon, Isten is megsegít. Pontosan, le funcar ágra. De a le funcar ágra az még többet is jelent, mint a segíts magadon, Isten is megsegít. Az azt jelenti, hogy egyenes, arányos a siker a beletett energiával. A beletett energiával arányos a siker. Vagy hatványozottan arányos. Ez az igazán ijesztő, ez az, ami igazán felelősséget ró az emberre, és ez az, ami igazán megmutatja, hogy micsoda lehetőség van a kezünkben. Micsoda lehetőség van a kezedben a saját sorsod irányítására. Senkinek nincs a világon lehetősége a te sorsod irányítására olyan mértékben, mint ahogy neked van. Akármit is gondolsz, hogy mi mindennek vagy a rabja. Családod van, kötelezettségeid vannak, munkád van, főnököd van, adósságod van, mit tudom én, mi mindennek vagy a rabja. Vagy mi mindennek vagyunk a rabjai mindannyian. Hány helyre köteleződünk el, hány helyre kell megfelelnünk egyszerre. Ennek dacára a siker az csak, vagy leginkább a saját kezünkben van. Senki más nem, nincs olyan hatással a te életedre és a te boldogulásodra, mint te saját magad. Le funcar ágra, ezt mondja Misa. A belefektetett energiához képest térül meg az eredmény. Akár sokszorosan. Akár sokszorosan. De funkcár ágra. Az is érdekes lenne tudni, hogy ezt a Ben Hey-Hey, ezt az rabbi, miért, hogyan jött rá erre? Minden bizonyan nem volt könnyű élete, hogyha erre rá kellett jönjön, erre az igazságra. Hogy aszerint van a boldogulásod, ahogy te saját magad intézed, saját magad ügyeit. Oké, okay. 22. misna. 22. misna, egy klasszikus, nagyon híres misna, ami tulajdonképpen az oktatás, a nevelés, hogy is mondjam, egyik alap gondolata a zsidó filozófiai szerint. Ha nem is pontosan ezt követjük a mai életben, vagy a mindennapi életben, amikor a saját gyermekeink neveléséről van szó, de a gondolat az mindenképpen tetten érhető, mind a mai napig, hogy hogyan folyik az oktatás zsidó otthonokban, zsidó családokban, zsidó közösségekben, zsidó iskolákban. Azt mondja a misna, Huája Omer, szintén Rabbi Yehuda azt mondja, vagy Ben Hey-Hey, vagy Rabbi Yehuda, nem tudom, hogy ki ennek a misnának a szerzője, azt mondja, Ben Chamesh Shanim Lemikra, az ember 5 évesen kezdje el tanulni az írást, a Bibliát, a Tórát. Ben Eser Shanim Lemishna, 10 évesen a misnát, Ben Shlosh Esre Lemitzvot, 13 évesen kezdje el az ember a parancsolatok gyakorlását. Ugye a zsidó vallások szerint egy fiú 13 évesen, egy lány pedig 12 évesen válik önálló jogi személyé, azaz kötelezhető, vagy kötelező a neki a parancsolatok betartása, onnantól kezdve már nem a szülő felelőssége, hogy betartja a parancsolatokat, hanem az embernek magáé. Ezt hívják bár vagy bat micvának, ilyen arameus szóval, az, ami szó szerint azt jelenti, hogy a parancsolat fia, vagy a parancsolat lánya, azaz olyan valaki, aki kötelezett a parancsolatokra. Tehát Ben Schlosser-en micvot, 13 évesen köteles az ember a micvákkal foglalkozni, a parancsolatokkal, onnantól kezdve érvényesek rá a parancsolatok. Ben Hamesesre legmará, 15 évesen kezdje el a Talmudot tanulni. Ben Shmonaesre lehupa, 18 évesen házasodjon meg. Ben Esrim lirdof, 20 évesen az ember üldöz, azt mondja Misna. Lirdof, 20 évesen az ember, mint egy űzött vad, az ember folyamatosan üldöz, hajszol dolgokat. Ugye az embernek a 20-as évei arról szólnak, hogy hajszolja a dolgokat. Ugye akkor az ember általában akkor alakítja a karrierjét, akkor kezdi el a karrierjét építeni, akkor kezd családot alapítani, vagy legalábbis orientálódni annak irányába, hogy milyen családot fog alapítani. Ez az embernek a 20-as évesében történik. Ben Shloshim Lakoach, 30-as éveiben van az ember ereje teljében. Ben Arbaim Lebina, 40 évesen az ember értelemre tesz szert, értelemre, majd figyelj, ez... Én nem fogjuk tudni ma befejezni ezt a misnát, elkezdjük, és aztán majd holnap befejezzük. 40 évesen az ember értelemre tesz szert, Ben Hamishim Leica, 50 éves korában már képes tanácsot adni, 50 éves korában már van annyi tapasztalat, hogy tanácsokkal is szolgáljon. Ben Shishim Lazikna, 60 éves az öregedés kezdete, a 60-as évei az embernek az öregedés kezdete. Ben Shivim Leseiva, a 70-es év az ősz, az ősz halánték, az őszhaj, az ember 70-es évei, az őszülés évei. Ben Shmonim Ligvura, a 80 éves kor, az ag, a 80 éves kor, a 80, hogy mondják, a 80-as évei az embernek, az az agság kora. Ben Tishim Leszoach, a 90 éves görnyet, az ember 90-től 100 évesig görnyet. Ben Mea, a 100 évestől fölfele pedig, ki ilumet, az már olyan, mint egy halott. Azt mondja, ve avar, uba termina olam. A 100 éves az olyan, mintha már nem élne, mint hogyha már fél lábbal a sírban lenne. Azt írja a Kertész Zsuzsa, hogy a nőkre is vonatkoznak ez a misnák. Igen, abszolút. A micvák, a parancsolatok betartása a nőkre nem 13, hanem már 12 éves korban vonatkozik. A nők hamarabb, a rabbik ezt már réges-régen tudják. Több ezer éve tudják, amit a orvosok, meg az orvostudomány csak nem olyan nagyon régen tud, hogy a férfiak később érnek, mint a nők. A nők korábban érnek, mind fizikailag, mind mentálisan, mint a fiúk. A lányok sokkal hamarabb, ugye hát ez pont tanítok egy gimnáziumban, és ugye a Majmonides zsidó gimnáziumban, és jól látom, meg hát vannak kamasz gyerekeim, jól látom, hogy a lányok mennyivel érettebbek bizonyos korban, mint a fiúk. Fiúk sokkal nehezebben érnek. Jó, tehát ezt mondja ez a misna, holnap részletesen fogjuk átbeszélni ezt a misnát, mert tulajdonképpen ez a misna igazából két részből áll, egyik a 18 éves koráig tartó periódus az embernek, hogy mikor, mire kell az embernek a hangsúlyt fektetni, és a második fele a misnának az pedig elmondja, hogy az ember a különböző évtizedeiben, a 20-as éveiben, a 30-as, a 40-es, az 50-es, a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es és 100-as évtizedeiben mi az rá jellemző, és mik azok, amelyekből ő maga tud saját maga számára előnyt kovácsolni. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap este 8-kor találkozunk. Ha van valakinek kérdése, kérlek privátba küldjétek el, holnap este 8-kor várlak benneteket ugyanitt.